Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 81. Zsoltárunkat énekeljük. A 81. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 287. énekünk első 4 versét énekeljük el. 287. énekünk első 4 versét. A 287. énekünk első verse így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok első könyve 18. részéből olvassuk, a 30. verstől a 42. versig. Királyok első könyve 18. részében a 30. verstől ezt olvassuk. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak: jöjjetek én hozzám. És hozzáment az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, mely leromboltatott volt. És vőn Illés 12 követ Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, kiknek az Isten azt mondta volt: Izrael legyen a te neved. És oltárt építe a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, melybe 2 véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára, és mondta: töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Mondta ismét, tegyétek még egyszer. Másodszor is azt tevék. Mondta mégis, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt mívelék. Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészte az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, felnyalta a vizet, mely az árokban volt. Mikor ezt látta, az egész sokaság arcra borult, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mondanékik Illés, fogjátok meg Baál profétáit, senki el ne szaladjon közülük. És megfogták őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket. Akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy eső zúgása hallatszik. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, leborult a földre, és orcáját a két térde közé tette. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, szívünk befogadását. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is összegyűjtöttél minket, azért, hogy szóljál hozzánk, taníts minket az igéből, azért, hogy megismertesd magadat, mi velünk, és közben önmagunkat is igazán megismerhessük. Köszönjük néked, hogy igédnek fényébe állhatunk ma is, ami leleplez minket, ami megmutatja a bűneinket, megmutatja a nyomorúságainkat, de köszönjük, hogy megmutatja nékünk a te nagy irgalmasságodat is, a te nagy szeretetedet, mely feltétel nélkül való mi hozzánk. Köszönjük néked, hogy lehajolsz, mert szeretsz minket a Krisztusért, drága fiadért. Köszönjük néked, hogy elküldted őt, hogy legyen az ő élete áldozatul előtted, és azért az áldozatért, amit ő hozott a kereszten, azért az egyszeri és tökéletes áldozatért hozzánk irgalmas lehess. Köszönjük te néked, hogy irgalmas vagy a Krisztusért. Szeretsz minket a Krisztusért. Áldunk téged, atyánk, mert föltámasztottad a te fiadat a halálból, és megdicsőítetted őt. És köszönjük, hogy feltekintetünk mi is a Krisztusra, ami drága megváltónkra és üdvözítőnkre ezen a mai napon is. És a mi szívünk is hálával és magasztalással telhet meg iránta. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy meghaltál értünk, és imádunk téged, aki feltámadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy te vagy, ami közben járunk az atyánál. És köszönjük, hogy ugyanakkor itt vagy velünk szent lelked által, az igén keresztül. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg lelkünket, áld meg életünket ezen az Isten tiszteleten is. Vonj közelebb magadhoz, és add, hogy a te szeretetedben, az irántad való bizalomban megerősödve térhessünk vissza a hétköznapi életünk forgatagába. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 226. énekünk második versét. A 226. énekünk második versét énekeljük. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, a Királyok első könyve 18. részéből, a 40. versből. És mondta Illés nekik, fogjátok meg a Baál profétáit, senki el ne szaladjon közülük. És megfogták őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, mindjárt emlékezünk, hogy a zsidókra Illés proféta idején súlyos ítélet szakadt, mégpedig azért, mert megszegték az Istennel való szövetségüket. Ez az ítélet az volt, hogy 3,5 évig nem volt eső, és ezzel aztán mindenféle nyomorúság együtt járt. Ezek után a nehéz idők után került sor a Kármelhegyi jelenetre, ahol történt, ami történt. Felolvastam, ismerjük az eseményeket, hogy ott a Baálnak és az Aserának, ennek a másik bálványnak a több száz papja hiába esedezett egy álló napon át, üvöltözve önmagát magdosva a tűzért, a tűz nem érkezett meg az oltárukra. Velük szemben állt Illés, aki egyszer könyörgött Istenhez az esti áldozat idején, könyörgött, hogy Isten mutassa meg a dicsőségét, a nagyságot, és hódítsa vissza magához az ő szövetség szegő népének a szívét, és az Úr megadta, amit kérte a prófétája. A jelenlévő sokaság pedig megértette, hogy az Úr az Isten, Jahve Elohim, Jahve az Isten, az Úr az Isten, nem pedig Baál és Asera az Isten. Aztán múlt vasárnap láttuk, hogy ezután a nagy esemény után Illés fölment a Kármelhegyre, ott leborult a földre, a fejét a két térde közé szorította, és esedezett az esőért. Végre az meg is érkezett. Ám a Kármelhegyi csoda, amikor lecsapott az Isten tüze, és utána, amikor megérkezett az eső, most e két esemény között van ez a kicsi, de nem jelentéktelen mozzanat, a 40. versből felolvasott mozzanat, amikor is Illés felszólítja az Úrhoz forduló népet arra, hogy fogják meg a Baál papjait, ugye ez több száz embert jelentett, levitette ezeket a papokat a Kison patakjához, és ott kivégezte mindet. Nos, ezt a kis mozzanatot, ami egyáltalán nem olyan kis mozzanat, ahogy látszik előttünk, ezt szeretnénk egy kicsit ma közelebbről megvizsgálni. Lehet ezt az eseményt nézni a mai humanista tolerancia szempontjából. Ha valakinek a szívébe, lelkébe ez a humanista tolerancia gondolat, ami ma dívik, gyökeret vert, akkor az egyértelműen elítéli Illést. Ez, amit ő csinál a mai tolerancia felfogás szerint, ez egy intoleráns cselekedet, ez egy fanatikus embernek a megnyilvánulása, ez egy szélsőségesség, hiszen hát ilyen vérfürdőt rendezni a Kison patakja mellett, hát ez embertelen, és szükségtelen, és szörnyű. És miért csinálta ezt az Illés? Azért, mert azok az emberek más Istenbe hittek, mint amiben ő hitt. Tolerálnia kellett volna neki, hogy azok más vallásúak, el kellett volna legalábbis engedni őket, hogy hadd menjenek békébe haza. Még jobban tette volna a mai emberek szerint, hogyha ideológusok szerint, hogyha leül velük, és egy dialógust kezdeményez velük, ilyen párbeszédet, ugye tárgyalást, van zsidó-keresztény párbeszéd, van kommunista-antikommunista párbeszéd, hát legyen már Illés és a Baál és Asera papok között is egy dialógus. Ez lett volna a ma elfogadott eljárás, akkor is ezt kellett volna alkalmazni. Még jobban cselekedett volna Illés, ha tartott volna velük egy ökumenikus istentiszteletet, mert ugye hát végső soron mindegyik vallás ugyanazt az Isten tiszteli, és itten senkinek nincs joga, hogy önmagát a többiek fölé emelje, egyik vallás nem igazabb a másiknál, és különben is minden vallás a szeretetet hirdeti, a Baál papja is, az Illés is tulajdonképpen a szeretet vallását képviseli. Hát kellett volna demonstrálják, hogy ők szeretik egymást. Szóval a mai gondolkodás szerint körülbelül így alakult volna ez a helyzet. És mondják az emberek, hogy hát hova jutna a világ, ha ma is így viselkednének az emberek, mint ahogy Illés viselkedett, például a kisebbségekkel szemben, mert hát ottan sokkal több zsidó volt, mint ahány Baál és Asher a proféta, ők ott kisebbségben vannak, és hát miféle bánásmód ez a kisebbséggel, milyen intoleráns, türelmetlen, fasisztoid elbánás ez ugye másokkal. Ismernénk, és ismerjük ezt a gondolkodásmódot, és sokan megpróbálják hát így megítélni Illésnek ezt a cselekedetét. Persze általában kérdés, hogy helyesen cselekszünk-e, hogyha a mai világ uralkodó normái fényébe ítéljük meg egy valóban nagyon régen élt embernek a cselekedetét. Hát Illés már durván 3000 évvel ezelőtt élt, kérdés, tényleg kérdés, most mindentől eltekintve, hogy a mai divatos értékek szerint lehet-e őt, az ő cselekedetét megítélni. A történészek ezt azt gondolom, hogy elutasítják. Próbálják az adott kor embereit a maguk kor viszonyai között, a maguk korának a szokásai, törvényei között értelmezni, magyarázni. De lényeg az, hogy tényleg úgy van, hogy a mai ember szerint ez egy fanatikus, szélsőséges cselekedet volt, amit ő itt véghez vitt. Nos, hát a világ így gondolkozik, de nem mondjuk mi, akik magunkat ugye hívő embereknek tartjuk, hogy minket ez a világi gondolkozás egészen hidegen hagy, és minket ez nem befolyásol. Azt gondolom, hogy befolyásol minket a világi közvélemény, ezek a divatos jelszavak, amik keringenek körülöttünk, és ezért maguk, akik hívőknek érzik magukat, azok is olyan nagy csalódással olvassák ezt a verset itt a Bibliába. Azt gondolják, hogy olyan szép nap volt az ott a Kármelen, hogy imádkozott Illés, és akkor Isten tüze lesújtott, és a nép megtér, és akkor most minek ezt a szép napot így elrontani, hogy ott leviszik ezt a több száz embert, és akkor Illés ott kardot ragad, és leöldösi ezeket az embereket. Úgy érzik a hívők is, hogy ez egy bosszú vágyból cselekedett, mert azok az Asera proféták, azok ugye részt vállaltak abból, hogy az Úr profétáit megölték valamivel korábban, és most Illés bosszút áll ezekért az emberekért. Nagyon emberi módon cselekszik, nem az Isten szerint cselekszik. És egyszerűen úgy érezzük, hogy nekünk is fel kell rónunk neki ezt a cselekedetét, amit véghez vitt. Nem tudunk nagyon mit kezdeni ezzel az Illési cselekedettel. Nos, azt gondolom, testvérek, hogy ez a gondolkodás, majd megértjük az Isten tisztelet végére, hogy ez a gondolkodásmód minket minősít. Ez minket, mégpedig nem jól minősít. Az orosz katonák annak idején nem tudtak mit kezdeni a nyugati társadalmakban, amikor ide csöppentek, és találkoztak egy fürdőszobával. És ott meglátták a bizonyos felszereléseket, ugye. Mentek mosni a krumplit a WC-kagylóba. Nem tudtak vele mit kezdeni. Egy kicsit, testvérek, de ez őket minősíti, nem minket, meg nem azokat, akik a fürdőszobát építették. Egy kicsit, testvérek, így vagyunk, hogy olvassuk ezt a történetet, illetve hát ezt a kis részletet, beleakadunk, és kitör rajtunk az erkölcsi hisztéria, és egyszerűen nem megy a fejünkbe ez az esemény. Ez minket minősít. Ez minket minősít. Mégpedig jelzi azt, testvérek, hogy nagyon hiányos a mi gondolkodásunk. Nagyon szegényes. Szegényesen gondolkodunk Istennek a szentségéről, szegényesen gondolkodunk a bűnnek a súlyosságáról, mert mondjuk szerintünk az a hitehagyás, vagy apostázia, vagy az Isten elleni lázadás, vagy a lázadásra buzdítás az semmi, az nem bűn, az kevés, ahhoz, hogy ilyen ítélet legyen. Szegényes a gondolkodásunk az Isten szövetségéről, hogy az mit is jelentett, mit nem jelentett. Tehát egyszerűen a fő probléma itt nem Istennel van, meg nem Illéssel van, meg nem azzal, amit ő cselekedett, meg nem az Isten törvényével, hanem velünk van. A hiba a mi készülékünkben van. Ezért akadunk bele ebbe a történetbe. Hogyha a gondolkodásunk jobban összhangban állna Istennel, akkor ezeket a részeket is, vagy ezt a részt is jobban megértenénk. Jobban megértenénk. Most valahogyan jó lenne, hogyha az egész történethez vagy eseményhez való hozzáállásunkat nem annyira a világi gondolkodás szabná meg, hanem sokkal inkább az ige szabná meg. És az ige fényében, a Biblia fényében látnánk ezt az egész eseményt. Nézzük először, testvérek, hogy egy kicsit tovább lépjünk Isten szempontjából ezt az eseményt. Isten kiválasztotta a zsidó népet magának. És szövetséget kötött velük azért, hogy egy bizonyos küldetést teljesítsenek ebben a világban. Átadta nekik a szövetség dokumentumát, ami a törvény. Minden szövetségkötésnek vannak dokumentumai, amiben rögzítik a különböző dolgokat a felek. Isten átadta a szövetség dokumentumát, a törvényt az ő népének. A maga részéről ígéreteket tett az ő népének, hogyha betartjátok a szövetség dokumentumát, akkor én ezt és ezt fogom tenni. De ti is tartsátok be a rátok eső részt, cselekedjétek, amit mondok, és ha nem cselekszitek, akkor annak súlyos következményei lesznek a számotokra. A zsidók ezt a szövetséget elfogadták Istentől. Igent mondtak a szövetség dokumentumában, foglaltakra, a törvényben foglaltakat, hogy így mondjam, bevállalták. És ennek a szövetségnek, illetve a szövetség dokumentumának, a törvénynek az első pontjai arról szólnak, hogy egy Isten van, aki kiszabadította őket Egyiptomból, és a zsidók nem tisztelhetnek, nem imádhatnak, nem szerethetnek más Istent rajta kívül, vagy ő mellette. Mert ez az Isten osztatlan szívet kívánt, teljes szívet, minden erőt, teljes lelket az ő szövetségeseitől. Aki pedig megszegte a szövetség dokumentumát, akár ebben a két első pontjában, azt testvérek megtörte az Isten szövetségét. Nem tartotta be a ráeső szövetségi kötelezettséget, amiket ő be is vállalt egyébként. A szövetséget megtörni, az Isten szövetségét megtörni a zsidók között, ez számított a legnagyobb, legsúlyosabb bűnnek. Ennek a bűnnek a súlyosságát az is jelzi, hogy halálos ítélettel kellett sújtani azt, aki szövetségszegő volt, vagy szövetségszegésre csábított másokat. Akháb korában a király vezetésével és a királynő vezetésével a bálványimádás, vagyis a szövetségszegés teljes polgárjogot nyert a zsidók között. Védettséget élvezett, miközben az úrprófétáit, az ő szövetséges Istenünknek a küldötteit kiirtották, aközben hallgattak arra sok száz bálványpapra, akik őket a bálványimádásra csábították, és az Istenük ellen fordították. Nos, Isten haragja a népe ellen fordult egy idő után. Isten rendkívül türelmes volt egyébként, akkor is, amikor a népe ilyen szövetségszegésekbe esett. Nagyon türelmes volt, de a türelmének egyszer vége szakadt. És akkor Isten az ő népét, amelyik elfordult tőle, aki kegyelemből szövetséget kötött velük, és más istenekkel cserélte le őt, megszegte a szövetséget, ezt a népet azzal a 3,5 évig tartó szárassággal és éhséggel sújtotta, aminek során sok ezren pusztulhattak el, súlyos szenvedések között. Nos, Isten azonban nem csak az ő szövetséges népét sújtotta ítélettel, amelyik hűtlen lett hozzá, hanem kegyelmet is gyakorolt felettük. Tehát nem csak ítélettel sújtotta, kegyelmet is küldött, ugyanis elküldte közéjük ezt az Illést, az ő prófétáját, hogy az ő szolgálat által visszahódítsa magának az ő szövetséges népe szívét, mint egy hűtlen férj, akit elhagy a felesége, és akkor mindent elkövet, hogy valahogy visszahódítsa magának a hűtlen feleségét, aki máshoz adta magát. Házasság törület, parázna lett, de a férj szereti, és megy utána, és próbálja visszahódítani. Isten is így cselekedett. Illés feladata az volt, hogy mindent megtegyen azért, hogy a népet visszahódítsa az Istennek, és újra helyre álljon, újra rendeződjön az Isten és a népe közt ez a szövetségi viszony. Illés ott könyörög a Kármelhegyen, hogy Isten mutassa meg, hogy ő az Isten, és hódítsa vissza magának az ő saját népét egy csoda által. Ez a csoda az Isten kegyelméből meg is történt, és a prófétának a szolgálata révén a nép visszatér az Istenhez. Ugye kiáltják, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ez azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, elkötelezzük magunkat újra mellette. Isten azonban, testvérek, elfogadva az ő népét, igazságos ítéletet gyakorolt azok fölött, akik a népét erre a szövetség szegésre, a tőle való elfordulásra rábírták. Ezek, akik az ő népét erre rábírták, akik nagyon sokat tettek azért a saját érzéki kultuszukkal, amit kínáltak az izraelitáknak, a zsidóknak, hogy elforduljanak az Istenüktől, és ezt a Baalt, meg Aserát, ezt a semmit imádják, Isten úgy határozott, hogy ezeket az embereket is megbünteti. Mert ezek az emberek, ez a több száz ember nemhogy nem akartak Izrael Istenéhez térni, őt imádni, őt szeretni, hanem azt akarták, hogy ennek az Istennek a népe forduljon el ettől az Istentől, és az ő semmi bálványaikat imádja és tisztelje. Lázadást hirdettek az Úr ellen. Ugye így fejezi ki Károli. Lázadást hirdettek ezek a papok az Úr ellen. És meg is nyertek el lázadáshoz sok-sok zsidó lelket és szívet is. Fölvállalták az Istennel való nyílt ellenségeskedést. És gyűjtöttek maguk mellé embereket, hogy gyertek, ti is lázadjatok az Isten ellen. Nos, Isten, testvérek, az ilyen embereket igazságos ítélettel sújtja. Igazságos, lehet, hogy nekünk ez nem tetszik, de a Bibliában mégiscsak ezt olvassuk. Isten igazságos ítélettel sújtja azokat, akik ővele szembefordulnak, és másokat is erre serkentenek. Ilyen emberek, testvérek, voltak is, vannak is, lesznek is az emberiség történelmébe. Baálnak, Aserának és a többi isteneknek vannak, voltak, lesznek is papjai. Hány ember van itt közülünk is, akinek az agyát ott mosták az iskolába, a pártfőiskolán, a katonaságnál, hogy Isten nincs. Isten nincs. Az ateizmus prófétái. Most is halljuk rendesen ezt a... Magyarázzák nekünk. Isten nincs. Minek éltek ti ennek az Istennek a félelmébe, vagy hitébe, vagy... Hát nincs is. És próbálják tudományosan, vagy filozófia segítségével, vagy mit tudom én, hogy valahogy bizonyítani az állításukat. Isten nincs. Nem is kell, hogy féljétek, nem is kell, hogy szeressétek. Éljetek csak a magatok isteneként. Istenítsétek a pénzt, a hatalmat, leginkább önmagatokat, az élvezeteket. Testvérek, Isten nem nézi ezeket tétlenül. Türelmes velük, ezekkel az ember, ma is türelmes a Baál prófétáival, meg az Asera prófétáival, de egyszer az ítélet utoléri őket. Isten tehát igazságosan bánik az ellenségeivel, akik ebben megátalkodnak. A hitetlenségben az Isten megátalkodnak, és másokat is erre szólítanak. Nos, minden esetre, itt már csak zárójelbe jegyzem meg azt, hogy Isten, aki igazságosan ítél az ellenségei fölött, ez az Isten szállt a földre Jézus Krisztusban. Ez az Isten száll a földre Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus által is hív bennünket is, hogy szolgáljunk neki. Kövessük őt. És nem mond le rólunk, ma élő emberekről sem, hanem szüntelen, újra meg újra szólongatja a szívünket, a lelkünket, hogy térjünk teljes szívünkkel, teljes életünkkel hozzá, mert könyörülő és irgalmas hozzánk. Tehát még ha az ellenségeinek gondoljuk, vagy érezzük is magunkat, vagy látunk is másokat, Isten hívja ma is, a Krisztus által hívja magához is az ellenségét, ezeket a Baál meg Asera papokat is, mert még őket is szereti. De ha nem hajlik a szívünk nekünk se az Úr felé, akkor az ítélete nekünk is szembe kell nézni. Az Isten igazságos ítéletével, akinek nem kell a kegyelem, a feltétlen, teljes kegyelem, az megkóstolja az Isten igazságos ítéletét. Nos, Isten szempontjából így tekintsünk erre az eseményre. De nézzük most Illés szempontjából ezt az eseményt. Isten, ugye Illés szolgálata által hozta ki népét ebből a szövetségszegésből, amiben benne volt. Magához térítette, visszafordította magához őket. és ő adta ki ama törvényt is, a szövetség dokumentumát, aminek előírásai szerint Illés itten cselekedett. Illés ugyanis, testvérek, nem mást hajtott itt végre a Kison patakjánál, mint azt az ítéletet, amit Isten a bálványimádókra kimondott a törvényben. Mózes 5. könyvének 13. része, 17. része ezekről szól. Olvassátok el. Istennek lehet szemrehányást tenni, hogy ő úgy parancsolta, hogy a népe körében fölbukkanó bálványimádókat, illetve bálványimádásra csábítókat öljék meg. Ezt lehet Istennek felróni, testvérek, de nem javaslom. És azt se javaslom, hogy elítéljük Illést, aki annak engedelmeskedik, amit Isten, a népnek a szövetséges ura megparancsolt. Ő itt nem valami fanatikus magánszemélyként cselekedett, aki megbosszulta az úr legyilkolt profétáit, nem a vérszomját elégíti ki, nem mint egy pártvezér cselekszik, hanem az Istennek, a nép szövetséges urának a parancsolatát hajtja végre. Az pedig kemény volt. A szószoros értelemben meg kellett ölni ezeket az embereket. Isten ezt a parancsot adta ki. Vagyis Illés itt, hogy így mondjam, Isten ítéletének vált az eszközévé. Isten ítéletét hajtotta végre ezek fölött, az emberek fölött. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a nagyon könnyű dolog volt. Sokszor azt gondolja, hát ez nem jó, ugyan már, hát ez, testvérek, Illésnek se volt könnyű, mert egyikünknek se lenne könnyű mondjuk egy embert is megölni. Bár lehet, hogy megöltünk már. De ettől függetlenül. Nem könnyű dolog, testvérek, az Isten ítélete eszközének lenni. Sokkal könnyebb a kegyelem eszközének lenni. Hirdetni az Úr Jézust, hirdetni a bűnbocsánatot, hirdetni a kegyelmet, az üdvösséget. De Isten úgy látszik, hogy az ő szolgáit arra is használja, hogy az ítéletet rajtuk keresztül hajtja végre. Ezt sokszor látjuk a Bibliában. Isten még olykor nem feltétlenül az ő profétáit használja erre, hanem olykor hitetlen embereket is használ erre, hogy az ítéletét végrehajtsa. Akkor Izrael további istentelenségekbe süllyedt, ugye Isten rájuk küldte az asszír, majd a babiloni birodalmakat, amelyiknek a vezetőit Isten az ő saját eszközeinek tartja, és nevezi. Azok az ő ítéletének az eszközei, akik által végrehajtott a zsidók fölötti ítéletet. Isten kormányozza ezt a világot, testvérek, és felhasználja akkor az ő saját gyermekeit is ítélete végrehajtására, máskor meg hiteteneket is felhasznál erre. De nem könnyű dolog, testvérek, ez senkinek se. Illés is sokkal könnyebben imádkozott ottan a sareptai özvegy házába, azért, hogy az Isten támaszta fel azt a kisgyereket, ugye? Ez sokkal könnyebben imádkozott ezért, mint hogy kardot ragadjon azt a Kison patakjánál, hozzáfogjon az Isten ítéletének a végrehajtásához ezek fölött, a papok között. Vagy fölött. Persze, testvérek, hogyha valaki el akarja Illést ítélni ezért, akkor elítélheti, mert mindent megtehetünk. De azért az valószínűnek tartatjuk, hogyha Illés élne ma itt közöttünk, akkor ez őt a legkevésbé se érdekelné. Ez őt a legkevésbé se érdekelné. Mert ő nem az emberek véleményét, tetszését akarta itt ebben a dologban se követni, hanem Istennek az igéjét. És ha valamiben, testvérek, akkor ebben nekünk mind a mai napig példánk. Az Isten igéjét akarta követni. Akkor is, amikor ez nagyon nehéz volt neki. És akkor is, amikor ez könnyebb volt. Testvérek, nagyon nehéz volt, mondjuk Pál apostolnak, hogy egy másik példát is fölidézzek itt, még jobban értsük ezt a dolgot. Nehéz volt Pál apostolnak is azt mondani a Galácia beliekhez írt levelében, hogy aki közétek megy és más evangéliumot hirdet, az átkozott. Még hogyha mennyei angyal lenne, vagy ne talántán mi magunk lennénk azok, akik közétek megyünk, még mi is átkozottak legyünk. Nem volt ez könnyű, testvérek, kimondani Pálnak se. De Pál is azért mondta ezt, mert az Istenre figyelt, és az Isten akaratára figyelt, és az számított neki mindenek fölött, és tudta, hogy Isten adott nekünk egy információt, az evangéliumot, ami Krisztusról szól, és ez vezet az üdvösségre egy embert. Ezáltal lehet egyedül a kárhozatból az életre eljutni. És hogyha valaki ezt meghamisítja ezt a jó hírt, akkor az egy, az Isten ellen lázad fel. És az átkozott az az ember. Ő neki már nem kellett kardot ragadni és lemészárolni a tévtanítókat ott a galáciai gyülekezeteibe, de ki kellett mondania, hogy átkozott, aki más evangéliumot hirdett, mint amit mi hirdettünk nektek, és ez az evangélium magától az Istentől jött. Testvérek, nem volt ez könnyű. Egyébként Pál apostol kijelentését is, amikor olvassuk a Bibliába, ma megint a tolerancia bajnokai megint fölhördülnek, hogy micsoda intoleráns kijelentés, hogy átkozott az, aki mit átkozódik itt össze-vissza, nem a szeretet vallása a kereszténység. Ja, de eredetileg az csak Pál apostol elferdítette, ez a piszok zsidó. Ez mindent elferdít, ezeknek a kezén minden tönkre megy. Nem, testvérek. Nem piszok zsidó, hanem Istennek a szolgája, aki Isten igéjét érvényesítette. Azt mondta, hogy az Isten ezt mondta, ez az üdvösség, úgy, aki ezt elferdíti, félrevezeti az embereket a kárhozatra, a pokorra juttatja, az az ember átkozott. Annak az Isten az ellensége. Az ellen van az Úr, testvérek. Nem türelmetlenség, ez az igazságnak a kimondása. Nem könnyű dolog, testvérek, nem könnyű. De ki kellett mondani? Illésbe tehát, hogy kicsit hozzá visszatérjünk, de hát Pál se felejtsük el, ő bennük olyan embert kell látni, akik az Isten igéjét mindenek fölött tartották, és azt mondták nekünk, ahhoz kell szabni magunkat, amit az Úr mondott, akkor is, ha nehéz. Akkor is, ha a közvélemény ellenünk van. Akkor is, ha az utókor majd ellenünk lesz. Nekünk is, testvérek, ilyen embereknek kellene lennünk. Mert az Isten bennünket is ilyen jellemű emberekké kíván formálni. Mert csak ilyen emberekkel tud az Isten is az egyről a kettőre jutni, ha szabad így mondanom. Akik az ő igéjét mindennél nagyobbra becsülik. Az emberek tetszésénél, az emberek véleményénél, mindennél. Akik az ige tisztelői. A reformátoraink is ilyen emberek voltak egyébként. Ha nem ilyen emberek lettek volna, nem is lett volna reformáció. Isten mindig az ilyen eltökélt emberekkel tudott, mondom, valamire jutni. Ezeket az embereket áldotta meg aztán. Akik nem hoztak mindenféle kompromisszumokat össze-vissza az életbe, azt mondták, mit akar az Úr, mit akar az igébe. Ezt keresték, ezt kutatták, és amit megértették, azt követték a fejükben is, a szívükben is, az életükben is, a cselekedeteikben is. Egyértelmű, világos emberek, akik Istennek a szolgái, akik azért buzognak, hogy valahogy az ige megvalósuljon. Ha kell, szeretettel buzognak, ha kell, keményen buzognak, de mindig egy ügyük van, az Úr az ő ügyük. Nem kell nekünk persze ma senkit lemészárolni, nem ez a mi dolgunk. Jézus Krisztus által ezeknek a törvényeknek vége lett. De ma is feladatunk, hogy az igének érvényt szerezzünk. És ha legalább azt kell kimondanunk, hogy átkozott, aki más evangéliumot hirdet, vagy az a más evangélium is átkozott, legalább ennyit azért nekünk is ki kellene olykor mondani. És levonni ennek a konzekvenciáit. Nos, engedjük, hogy az Úr az ő igéje által, az ő lelke által bennünket is ilyen illési, reformátori jellemű emberekké tegyen. Nézzük egy kicsit más szempontból megint ezt az eseményt, a zsidók szempontjából. Ugye látták a csodajelet, mi történt, leborultak, felkiáltottak, az Úr az Isten, és Illés a következő pillanatban azt mondja nekik, hogy fogjátok meg akkor a Baál prófétáit. Ha már az Úr az Isten, akkor fogjátok meg a Baál prófétáit, és vigyük, és tegyünk az Úr törvénye szerint. Vagyis adjátok tanújelét annak, hogy valóban megtértetek. Hogy valóban visszatértetek az Úrhoz. Hogy ez nem csak egy ilyen kis szóbeli fordulat számotokra, hogy az Úr az Isten az Úr, hanem ti ezt komolyan gondoljátok. Ez volt az első cselekedet, amit véghez kellett vinniük. Összefogdosni a pogány papokat, és megölni őket az Úr akarata szerint. Testvérek, ma is így van. Ma is így van. Vannak emberek, akik azt mondják, már tiszteletes Úr, meg nem tudom kik, már annyiszor elmondták, hogy az Úr Jézus az ami megváltunk, ami üdvözítünk, hogy már csak kimondjuk, hogy hát az Úr Jézus, ami megváltó Úrunk. De ennek aztán semmi következménye nincs az életükbe. Gyakorlatilag majdnem semmi következménye nincs. Márpedig, hogyha mi azt kimondjuk, testvérek, hogy az Úr az Isten, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, ő a mi Istenünk, ő a mi megváltónk, akkor ezek után itt következni kéne valaminek. És sokszor konkrét, fájdalmas cselekedeteknek kéne következni. Konkrét és fájdalmas cselekedet. Rendezetlen dolgok elrendezésének. Bocsánatkérésekre, jóvátételekre kellene, hogy sor kerüljön. Szenvedésekre kellene, hogy sor kerüljön. Esetleg anyagi hátrányok elszenvedésére. Bizonyos kapcsolatoknak a felszámolására kellene, hogy sor kerüljön. Elhatárolódásokra kellene, hogy sor kerüljön. Bizonyos eszméktől, érzésektől vagy vágyaktól való elhatárolódás. Megszokott időtöltések, kialakult szokások feladásáról lenne szó. Megtagadásáról, kedves bűneink ellen felvett harcról lenne szó. Testvérek, valami konkrét cselekedet, amiben a mi nagy hitünk, amit ugye megvallunk, hogy valami, amiben megnyilvánul. Mert az, testvérek, hogy mi azt mondjuk, hogy az Úr az Isten, aztán nem történik semmi, hanem ugyanúgy folytatódik az életünk, ez nem hit, ez semmi, testvérek. Ez nem is hit, ez mondjuk meg, ez semmi. Ezt, hogy az Úr az Isten, a sátán is ki tudja mondani, mert ráadásul igazat is mond ebbe az esetbe. De az ő életében, vagy a démonok életében semmi következmény, és továbbra is ugyanazok a lázadók maradnak Isten ellen. Testvérek, ez így nem megy, hogy kimondjuk, hogy az Úr, ami Istenünk, Jézus Krisztus, ami megváltóunk, aztán nem történik semmi. Azt mondja Pál apostol például a Kolossé levélben, hogy na hát, hogyha az Úr az Isten, akkor vedd föl a harcot a test cselekedetei ellen. És akkor kezdi sorolni, hogy emlékeztek, hogy öldököljétek meg a ti földi, most nem a bálványpapokat kell öldökölni, hanem földi tagjaitokat, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, gonosz kívánságokat, fösvénységet. Nem sorolom. Kellene egy engesztelhetetlen harcot indítani, testvérek, az önistenítésünk ellen. Az önmagunk körülforgásunk ellen. Az önmegvalósítási vágyaink, meg tendenciáink ellen. Keresve azt, hogy mit akar az Úr, megvalósítani az ő akaratát az életünkbe, testvérek. Erre biztatta Illés a népet. Nem könnyű sokszor, amire minket is biztat az Úr, nem könnyű, véres dolog, véresen komoly dolog. Vajon megtesszük-e? Megteszem-e? Végül, testvérek, még egy szempontból nézzük ezt a kisompataki eseményt, a bálványpapok szempontjából. Ezek a bálványimádó papok ugye több százan voltak, a legfelsőbb körök, hatalmas körök támogatását bírták, és azon fáradoztak, amit láttunk, hogy eltántorítsák a zsidókat az Istentől, az ő szövetségesüktől, és ellene fordítsák. Ennek a missziójuknak, ennek a feladatuknak szépen eleget is tették. Itt a Kármelnél azonban kiderült a számukra, hogy az ő isteneik, az a Baál meg az Asera, az nem is létezik. Az egy kitalált semmi. És szembe kellett nézniük azzal, hogy ez semmikbe vetett hitükért, és ezek népszerűsítéséért eljött számukra az ítéletnek a pillanata. Nem csak a halál, hanem a kárhozatnak a pillanata. Nos, egy darabig élték ők a maguk világát, ugye, ahogy olvassuk az igében, hogy a király asztaláról éltek, nagyon, miközben mindenki szenvedett, éhezett, az ő áldásos idézőjelbe téve tevékenységük miatt, a közben ők ettek, ittak, mulattak. Éltek a király asztaláról. Most azonban, testvérek, lesújt rájuk az ítélet, amit Isten szabott királyuk. Mindet kiirtották, még hírmondója sem maradt a Baálnak és Aserának. Nos, az a nap, amikor ez megtörtént velük, egy kicsit, ha visszamegyünk az időbe, lehetett volna az ő megtérésüknek a napja. Mondjuk, amikor látják, hogy Illés oltárára lecsap az Istennek a tüze, és azt az egészet fölnyalja, eltünteti, és eloszlik a füst, talán, és látják az egész népet, amelyik ott leborul az Isten színe előtt. És azt mondja, az Úr az Isten, nem kellett volna talán őnekik is egy kicsit úgy magukba zuttyanniuk, és azt mondani, hogy lehet, hogy mégiscsak az Úr az Isten. Hát mi is boruljunk már a többiekkel együtt. Mi is alázzuk már meg magukat, kicsit. Nem, testvérek, ők nem leborultak, hanem futnak. Ugye azt mondja Illés proféta, hogy fogjátok meg, hogy el ne szaladjanak. Hát ők aztán elkezdtek szaladni, menekülni, ugye futni, ahelyett, hogy leborultak volna. Hát ezért érte őket utol az ítélet. Nem is csak azért, amit előtte csináltak, hanem azért, mert most, amikor az Isten olyan világos tanújelét adta az ő létének, az ő hatalmának, az ő szeretetének, az ő dicsőség, még most is ellene álltak. Leborulás helyett elszaladtak. Testvérek, Isten ezt nem nézi tétlenül, hogy így mondjam. Az ítélete utoléri ezeket az embereket, és az ő sorsuk, testvérek, örök mementó. És jelzi előre mindazok sorsát, akik a történelemben bárhol és bármikor az élő Isten ellen föllázadtak, és másokat is erre akartak rábírni. A családjukban, a munkahelyükön, a médiában, vagy akárhol, testvérek. Isten ítélettel sújtja ezeket az embereket. Egy darabig élvezhetnek ma is rendkívüli kiváltságokat, a hatalmi körök támogatását, a média nyilvánosságát, de egy napon megszégyenülnek. Utoléri őket az Isten ítélete. Lukács evangéliumában egyébként Jézus mondja, amaz én ellenségeimet, akik nem akarták, hogy rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg én előttem. Na hát ez már ugye megint csak nem nagyon fér a bögyünkbe, hogy Jézus ilyet mondott, de pedig ő mondta. És az utolsó ítélet napjáról beszélt ekkor, testvérek, azoknak az embereknek, akik ma is élnek egy bálványért, az Isten megvetik, és hiába tesz nekik Isten újra meg újra bizonyságot az ő nagyságáról, szeretetéről, igazságáról, ők ahelyett, hogy meghódolnának, elfutnak, elszaladnak, ezeket az embereket, testvérek, utoléri az Isten keze egy napon. És az a nap egyáltalán nem lesz számukra olyan örvendetes nap. Azt a napot a legkevésbé se fogják olyan mosolyogva elviselni, ahogy ma még mosolyognak azokon, akik ezzel szembesítik őket. Mert ma még ezen mosolyognak. De egyszer lefagy az arcukról a mosoly. Aki Istent megveti, aki az ő kegyelmét visszautasítja, az találkozik az ítéletével. Olyan csodálatos pedig, testvérek, hogy tényleg a mai napig Isten világosan hirdeti ezeknek az embereknek is az evangéliumot. Beszél nekik, hogy én lejöttem erre a földre. Én meghaltam, értetek, elhordoztam a bűneiteket, elvettem a kárhozatotokat a kereszten. És aztán föltámadtam a halálból, és megdicsőítettem. Itt vannak, akik láttak engem, akik találkoztak velem, akik nektek erről beszélnek. Higgyetek én bennem, aki szeretlek benneteket, ezért váltottalak meg titeket. Jézus, testvérek, mondja, nézzetek a keresztemre, emlékezzetek az üres síromra, és hódoljatok meg előttem. És ezek az emberek, ahelyett, hogy meghódolnának, elszaladnak, elfutnak. Maradnak azok, amik voltak. Bálványimádók, önistenítők, önimádók, önmagukért élők, önmagukban tetszelgők, önbizalomtól duzzadók, énközpontú, élvezethajház, pénzimádó, hatalom, amilyen az ember. Ilyenek maradnak, akik mindig jobban tudnak mindent az Isten, akik minden kritikán felülállnak, akit mindenkit kioktathatnak, maradnak azok, akik voltak. Testvérek, ne fussunk el! Ne fussunk el a mi kegyelmes Urunk Jézus elől, hanem időbe boruljunk le az engesztelő áldozat oltára előtt, és térjünk ő hozzá. És ne vívjuk ki magunkra, és ne hívjuk ki magunk ellen az élő Istennek a lényét, és ne fordítsuk magunk ellen az ő kezét. Ne fuss az Úr előtt, hanem hódolj meg. Ha elfutsz, úgy jársz, mint ezek a papok. Még rosszabbul. Testvérek, itt van előttünk tehát ez az ige, Illésnek ez a nehezen érthető, de mégis a Biblia fényében, a bibliai igéknek a fényében mégis megvilágosodó cselekedet, amikor lemészárolja, leöli a bálványpapokat ott a Kison patakjánál. Véssük a szívünkbe ezeket a tanulságokat, és igyekezzünk arra, hogy a mi Urunk előtt meghódoljunk, az ő igéje legyen mindenek fölött való iránytünk és vezetőnk, és másokat is az Úr felé tudjunk mi is fordítani. Akkor is, hogyha ez nem könnyű, hanem sokszor kifejezetten nehéz feladat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a nehéz igei helyek is megvilágosodhatnak, ha a Biblia összefüggésébe helyezzük őket. És köszönjük, hogy nézhetjük ezt a tényleg megdöbbentő eseménysort a te szemszögödből, nézhetjük a próféta szemszögéből, nézhetjük a Baál papok szempontjából, nézhetjük a zsidó nép szempontjából, és valahogy ugye helyére kerül ez a dolog, és megvilágosodik előttünk, hogy ennek így kellett ott történnie. Látod, Urunk, hogy milyen emberek vagyunk mi magunk is. Látod, hogy sokszor olyan szegényes a gondolkodásunk, akár rólad, szentségedről, törvényedről, szövetségedről, a bűnről, a szövetségszegésről. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a mi gondolatainkat, a Te igéd befolyásolhassa, és azt szabja meg, ne csak gondolkodásunkat, hanem aztán az egész életünket, cselekedeteinket is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy meghódoljunk előtted időben, és átadjuk neked életünk fölött az uralmat. Segíts, hogy a Te igéd lehessen minnyájunknak vezetője, irányítója. Segíts naponta kutatnunk az írásokat, és amit megértettünk, azt valahogyan Te beléd kapaszkodva, irántad való hálától indítva, valahogy átvinni a gyakorlatba. Segíts, hogyha nehéz is ez, ha harcot jelent is önmagunkkal vagy másokkal is, akkor is tudjuk ezt megtenni. Segíts, hogy fölvállaljuk a Te követéseddel járó nehézségeket, küzdelmeket. Köszönjük néked, Urunk, hogy arra biztatsz minket, hogy tegyünk így, mert használni akarsz minket is. Úgy, ahogy Illést használtad abban az istentelen korban, és istentelen emberek között. Te minket is ma is használni akarsz, és használni is fogsz, és használni is tudsz. Segíts, hogy odaszálljunk magunkat neked egészen, a Te akaratod teljesítésére. Köszönjük néked, Urunk, hogy lelked által velünk maradsz, akkor is, ha elmegyünk innen, és vezetsz a hétköznapi életünkben. Kérünk téged arra, hogy áld meg otthoni, munkahelyi viselkedésünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg szavainkat, bizonyságtételeinket. Imádkozunk hozzád azért, hogy könyörülj meg a mi népünkön, ezen a sok istentelen emberen, akik között nekünk élni kell, akik felé szolgálnunk kell, szeretettel, képviselnünk a Te igazságodat határozottan. Segíts, hogy ez a nép valahogyan megpuhulhasson, és felét fordulhasson sok-sok honfitársunknak a szíve. Imádkozunk hozzád azért, hogy adj ennek a népnek istenfélő vezetőket, és távoztass el rólunk az alkalmatlan, istentelen embereket. Kérünk téged arra, Úr Jézus Krisztus, hogy segíts a mi gyülekezetünknek is, hogy hadd világítsunk, hadd legyen a mi létünk, a mi közösségünk, az evangélium fáklyája, hadd ragyogjon közöttünk a tiszta ige, hadd legyünk mi erről híresek. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket ebben a templomépítési dologban is. Kérünk, hogy rendelj ki minden bölcsességet, erőt, és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk ezt a feladatunkat, amit Te róttál rejánk. Kérünk, hogy Te légy az, aki végső soron megépíted a Te templomodat, ahol a Te igéd megszólalhat. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, a kórházakban lévőket, vagy az otthon lévőket, műtét előtt állókat. Kérünk, hogy tekints rájuk gyógyító kezeddel, szereteteddel, légy közel, és áld meg őket. Segíts, hogy beléd kapaszkodhassanak. Segíts, hogy benned nyugodjon meg az ő szívük, lelkük. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket. Hirdetem az adventi éneklést. Minden adventi vasárnapon 17 órától a Klauzál téren énekel gyülekezetünknek egy kis csoportja. Aki ebben szeretne részt venni, ebben a kis szolgálatban, az jelentkezhet, és akár nálam is, és én eligazítom, hogy hova kell menni, és kihez kell fordulni. Tehát minden adventi vasárnapon 17 órától a Klauzál téren fogunk énekelni. Próbáljuk egy kicsit az Úrra fölhívni a figyelmet, mert sokszor épp a karácsonynak a lényege vészel, karácsony ünnepén a Krisztus. Hirdetem a testvéreknek, hogy most már lehet kapni adventi koszorúkat. Lupsiáné Évike lesz a kiszolgáló pultnál. Ha lehet, akkor innen vigyenek a testvérek adventi koszorút. Nagyon szépek lettek. Incikének köszönhetjük a az ő munkája eredménye ez. Szolgálatként tette ezt, és aki ezeket a koszorúkat veszi, az is már az építkezést támogatja ezzel is. Végül azt kérem még, hogy dr. Hovorka Istvánné, Matúz Mária, Inhof Györgyné, Kanyári József az irodában keressék meg Hotoránné Török Erikát, mert számlát kell, hogy átadja a testvéreknek az adományaik után. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, énekeljük a 287. ének kijelölt verseit, lezárva mai istentiszteletünket. 287. énekünk 5., 6. és 7. versét, utána pedig majd a himnuszt énekeljük el. A 287. énekünk 5. verse így kezdődik: Öreg bícsed, neveljed bennünk a hitet és az igaz szeretetet, adj reménységet. Áldás békességet kívánok!